Kedves testvérek, szeretnék először is egy meghívást átadni. Ha valaki látta azt a videót a Ivo Myers testvértől, hogy menekülés a fekete lyukból, ahhoz hoztam néhány kép illusztrációt. Ebéd után egy laptopról megmutatom, hogy majd elmondjuk, hogy akik nem ismerik talán a igazszolgálatnak a lényegét, hogy miről is van szó. Tehát ebéd után majd lesz egy ilyen. Most pedig a gyerekeket várnám, hogy jöjjenek ide előre. Legszívesebben ma egy énekkel kezdeném, amit a Juliska biztos ismer. Azt úgy kezdődik ez az ének, hogy az egész év legszebb szaka, a gyönyörű tavasz. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy hallottátok meg ezt az éneket. Miért szép a tavasz? Az az ének azon fogok. Lányok, miért szép a tavasz?
Vannak
virágok, igen.
És
kinőnek a fáknak a levelei. Így van, aztán miért
szép? És gyümölcsök lesznek ott.
Később már gyümölcsök lesznek, aztán még
meleg van.
Tessék?
Meleg
lesz, igen.
Énekelnek a madarak.
Énekelnek a madarak. Az mit jelent, hogy énekelnek a madarak?
Lesznek virágok.
Igen, de énekelnek a madarak, hogy azt jelenti, hogy áttereltek, nem fagytak, meg nem pusztultak el, és majd segítenek a kertbe, hogy ne legyen kártevő. Igen? Joy, te jelentkeztél? Csiripelnek a madarak, igen. Aztán, ki volt még valaki még? Szép kék az ég, elkezd sütni a nap. Elmúlnak az influenza vírusok, megfannak, visszajön a jókedvünk, igen, a mosolygunk.
Több szín lesz, mint élen.
Így van, színesebb lesz, mint élen. Tudjátok, hogy ez az ígéret, ez honnan van? Vagy hogy ez dolog meg fog történni? Amikor vége lett az özönvíznek, akkor másképp kezdett. Ismertek egy olyan embert, aki épített magának és másoknak is egy hajót, amelyik hajó olyan erős volt, hogy bármilyen viharos szél fújt, akkor sem tört össze. Bibliából ki építette ilyen hajót?
Jónás?
Nem, Noé épített. Sok állattal benne volt, sok utassal benne volt, nagy vihar volt, de amikor végül is a víz elapadt és kikötött, akkor a hajó az megfenek lett, a föld elszállott, és Istennek volt egy ígérete. Mit ígért Isten akkor azoknak az embereknek, akik
hogy soha se lesz ilyen nagy víz.
Igen, egyrészt igen, akkor nézzük végig, hogy nem lesz nagy víz. A második a szivárvány. Ugye ez a 9. vers, 9. fejezetnek a 9. versét, vagy nem is mindjárt az első versétől is olvashatom. Mégiscsak a 9-től. És én pedig szövetséget szerzek tőletek, a ti magvaitokkal, vagy az utódaitokkal, utánatok, és minden élő állattal, ami veletek van, itt felsorolja a Biblia, hogy mindennel, szövetséget köztük vetetek, hogy soha ezután nem lesz özönvíz. Tehát özönvíz miatt nem fog elveszni senki. És utána azt mondja a Biblia, hogy ez lesz a jele a szövetségnek, amely közted és közöttetek van, hogy a szivárványt, az én ívemet, ez a 13. vers, helyezem a felhőkbe, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És leírja a Biblia, hogy amikor ilyen esős idő van, és közben süt is a nap, akkor látjuk a szivárványt, és mindig láthatjuk azt, hogy, hogy az Úr mit ígért és mi történt. És később szó van arról, hogy ezek után minden évben lesz vetés, minden évben lesz aratás, ki fog sütni a nap, jön a tavasz, és bármilyen hosszú a tél, bármilyen sötétnek látjuk az időt, meg a jövőnket, meg bármit, egyszer csak az Jóisten hoz valami, ami olyan szép, amiről ti beszéltetek. Úgyhogy amikor jön a tavasz, akkor örüljetek neki. Habár most ez a hétvége, ez nem éppen erről szól, de már volt egy kis kóstolom belőle, és ha valakinek, hát nem tudom, azt hiszem, hogy nem tudjátok így ezt a éneket megtolni, de azért elhozzuk legközelebb, hogy itt lesz a András bácsi, és aztán együtt megtanuljuk ezt az éneket. Az egész gyülekezet szerint örülni fog neki. Máté, te is ismered, ugye? De vagyunk itt néhány. Jó, köszönöm szépen, ez volt a tavasznak az üzenete. Ez kövecske megvan még? Fehér kő?
Igen!
Éppként elolvasom azt az égét is, mert az előbb hirtelen nem találtam, hogy ezek után még földlészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Csak itt hirtelen nem arra, az oldalra néztem. Úgyhogy ez a Gézának is egy biztató ígére. A korintusi első levél 12. fejezetében, amit most még kérek, hogy ne azt nyissatok ki, van egy hasonlat, van egy példázat. Pál apostol az egyházat, Krisztus testét, ugye az emberi testhez hasonlítja. Mi is jellemzi ezt a testet? Egységes, Krisztus a feje, sok része van, mindegyik résznek megvan a maga feladata, de mégis egységesen egy dologért munkálkodnak. Ugye ez a tanítás, és az egyház, mi mint gyülekezet is sok tagból állunk. És mindegyikünknek más a talentuma, mindegyikünk más módon munkálkodik, de a gyülekezet munkáját szolgáljuk. Tehát ezek a tagoknak megvan a maguk feladata. De ha megvizsgáljuk, akkor a test tagjainak vannak lelki jelentése is. Például a láb. Ésaiás 52. fejezet 7. versét, ha tudjátok fejből, mi szépek a hegyeken az a lábai. Miért? Igen. Tehát a láb azt jelképezi, hogy megyünk, visszük másoknak Isten üzenetét, visszük az örömüzenetet, evangelizálunk, bibliaórát adunk, és így tovább. De lehetne tovább beszélni az ajkakról, lehetne a nyelvről, és sok minden más testrészünkről van a Bibliában olyan dolog, amit valamit jelképez. De a mai napon, és most már kérem, hogy nyissuk ki a Bibliát, Sámuel első könyve 9. fejezet 9. versénél, a mai napon a szemről fogunk beszélni, a szemekről. A 9. fejezet, tehát Sámuel első könyve, 9. fejezet 9. versét olvasom. És aztán majd később kérek segítséget is, mert sok ige helyet fogunk ma olvasni. Lehet jegyzetelni is. 9. fejezet 9. vers. Régen Izraelben azt mondták, mikor valaki elment Istent megkérdezni, jártek, menjünk el a nézőhöz, mert akit most prófitának neveznek, régen nézőnek hívták. Mit mond itt a Biblia? Hogy a prófétákat régebben nézőknek hívták. Mivel nézünk? A szemeinkkel, ugye? Tehát a szemeinkkel látunk. Amikor a láb után a szemekről beszélünk, akkor a Biblia a lelki értelemben a szemet, a szemmel való látást összekapcsolja azzal, hogy a nézők, akik prófétáknak is neveznek később is. Ezek az emberek mit láttak? Ezek a nézők, ezek a próféták. Sok olyan dolgot, amit mi nem látunk, nem? Az Jóisten adott nekik üzenetet, tudjuk, hogy sokféleképpen, de volt, amikor álomban, látomásban, tehát volt olyan látásuk, amelyeket Istentől kaptak. És az is jellemző még, hogy ezek az embereknek a látása az olyan volt, hogy adott egy perspektívát Isten népének. Tehát, hogy adott egy jövőképet. Adott egy utat, amelyen haladniuk kell, amelyen Isten akarja őket vezetni. Tehát láttak, olyan embert láttak, amit átlagember nem sokszor, és ezt Isten azért adta, hogy legyen az Isten népének egy iránya, amerre halad, amerre menni kell, ami Istennek a kívánsága. Mi van akkor, hogyha nem vesszük figyelembe, vagy visszautasítjuk azt, amit a proféták mondanak? Ézsaiás 29:10. Mi történik akkor? Ezt talán fejből is tudjátok mondani. 29:10, olvassuk el. Tehát a proféták azért vannak, hogy utat mutassanak, amit Isten üzen, azt meglássák, továbbadják. De a 29. fejezet 10. verse pedig arról szól, amikor a nép nem akarja ezt látni, mert rátok önti az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiket, a profétákat és fejéteket és a nézőket befedezte. Tehát mi van akkor, hogyha a nép elfordul attól, amit Isten üzenni akar? Akkor megszűnnek a látomások, nem? Tehát, hogy befedezte, hogy nem is látnak, hogy nem kapnak többé üzenetet, nem kapnak többé világosságot. Az Úr befedezte a látást. És ezért mondjuk a példabeszédekben azért olvashatjuk azt a 29. fejezet 18. versében, hogy mikor nincs mennyei látás, elvadul a nép. Tehát, ha egy olyan állapotba kerül Isten népe, amikor a látás Isten visszavonja, mert nem kell, akkor ez történik, hogy látás nélkül minden össze-vissza mennek a dolgok, és akkor előjönnek azok a kísértések, azok a rossz dolgok, amivel az ördög szívesen meggyengít Isten népét, vagy félrevezeti, vagy rossz útra vezeti. Tehát kell profétai látás, kell nekünk is egy jövőkép, kell egy terv. Mi a mi jövőképünk? A proféta jövőképünk. Örök élet. Ezt az Jézus Krisztus nem sokára eljön, és ott vár ránk a menny. Ugye ez a mi jövőképünk, és ehhez Isten ad profétai üzenetet, vagy ad, és ezzel élnünk kell. Jelenések könyvében van 7 gyülekezet. Ugye ez jelképesen felül az egész üdvösség, vagy egész történetet Jézusnak a halálától egészen az eljöveteléig. Ugye itt találunk 7 gyülekezetet, van egy 7. is ebben, a 7. gyülekezet. Ugye ez a baptista, meg a pünkösdista, meg a többi egyházról szól. Vagy kiről is? Mi rólunk? Mert van egy furcsa dolog ennek a 7. gyülekezetnek. Azt írja róla a Biblia, hogy ezek vakok. És most előbb beszéltünk, hogy mivel jár a vakság. Hogy mitől van a vakság. Hogyha nem kell a profétai beszéd, akkor vakon járunk. Mert visszautasítjuk a látást, és ezért sötétben járunk. Nem kell az üzenet, amit Isten ad a profétai népnek, akkor gyakran az van, hogy nem látunk helyesen, és ez a vakság. De a profétaság lelke az az Isten maradék népének a szeme. Ahogy emlékeztek, azzal kezdtük, hogy a szem, az a látás. Tehát a profétaságnak a lelke, az üzenete, az a maradék gyülekezetnek a szeme. Szeretnék most egy néhány dolgot végigvenni a megváltatási tervnek a legfontosabb eseményeit megvizsgálva ebből a profétai szempontból. Melyek azok a fontos események, amelyek megtörténtek a megváltási terv során itt a Földön? Ugye volt a teremtés, aztán beszélhetünk Isten első elhívott profétájáról. Kiről? Ki volt az első elhívott proféta? Hénok, ugye ő volt az első, aki profétált, aztán Egy fontos dolog volt, amiről a gyerekekkel beszéltünk, az özönvíz, és az előtte levő és utána történt dolgok. Aztán, amikor a választott nép Egyiptomba megy, és Isten onnan kihívja, beszéltünk a babiloni fogságról, a Mesiás születéséről és munkájáról, és végül is 1844 után a végső ítéletnek a folyamatáról és Jézus eljöveteléről. Sok minden más van, de talán ezeket most, ezek a megváltásnak a nagy eseményei, vagy hát néhány azok közül. Most abból a szempontból fogunk néhányat megvizsgálni ezekből, amelyekben időprofécia van. Tehát valamitől valameddig tart, és ha megfigyeljük, akkor egy bizonyos törvényszerűséget látunk majd ezekben a proféciákban. És ezeket elmondom. Isten elhív egy profétát a nagy esemény kezdete előtt. Ez a profétának ad egy üzenetet. Nagyon fontos az, hogy ez az üzenet, ez egy ítéletüzenet, tehát van benne ítéletről szó, és egy időproféciához kapcsolódik. Hát Isten elhív egy profétát, ad neki egy üzenetet, amiben szó van az egy időtartamról, és szó van egy ítéletről. De ez a profétának az életében ez az esemény nem következik be, ez nem jelen való igazság az ő életében, ez a jövőre vonatkozik. És amikor ennek a megadott proféta időnek a végéhez közeledünk, akkor Isten elhív egy második profétát. Ennek a második profétának az üzenete az ugyanaz, mint az elsőé volt. Ennek a második profétának az idejében beteljesedik az, amiről ez a profécia szól, és van még egy fontos dolog, hogy hát nyilván akkor ez az ő életében a jelen való igazság, hiszen az akkor meg fog történni, és hogy mindig van egy maradék, amiket ezekből az ítéletekből Isten megment és kihív. És általában ez a profétának a vezetésével, vagy a proféta munkájával, vagy a proféta által megszólít egy maradékot, akik megmaradnak, és ebben az ítéletben ők lesznek, akik tovább jönnek, és tovább viszik az igazságot. Szóval nézzük néhány példát erre. Kezdjük mindjárt Énokkal. Isten elhívta őt, és a Biblia utolsó előtti könyvében, Júdás levelében olvashatjuk az ő proféciáját. Júdás levele. Tizennegyedik és tizenötödik vers. Ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván, ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetét, melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Melyik az a szó, ami nagyon sokszor ismétlődik? Istentelenkedés, vagy Isten. Ezt jegyezzétek meg, mert ez később fontos lesz. Tehát Énok proféta volt? Ja. Az volt, mert azt mondja a Biblia, hogy ezekről profétált Énok. Tehát az első feltétel, hogy a teljesült. Isten elhívott egy profétát. Adott neki egy üzenetet. Ebben van ítélet? Ugye? Van ítéletről szó. És milyen eseményre utal ez az Énoki profécia?
Jézus
visszajövetelére. Tessék? Igen. De ha megnézzük, majd mindjárt végigolvassuk a Szentírásból, hogy ez egy ilyen kettős profécia. Mint ahogy Jézusnak a Máté 24. Ahogy mondtad, ez az özönvíz, és az özönvíz volt az előképe annak, ami történni fog majd Jézus eljövetelekor. És emlékeztek arra, hogy Máté 24:37-ben olvashatjuk, Jézus maga mondja, hogy amiképpen pedig Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Úgyhogy most Énok mind a kettőre rámutatott, az özönvíz volt az előkép, és most inkább az özönvíz szempontjából nézzük meg ezt. Beteljesedett Énok üzenete az ítéletről? Be. Élt még akkor Énok, amikor ez történt? Tehát az első... A Földön.
volt már a földön, igen. Tehát azt hiszem, hogy ilyen
lenne. Van, ez piros pont. Igen. Tehát a földön nem ért már, hanem elragadtatott. Tehát de az ő idejében ez még nem volt jelen oligosság a föld élete során. Fogalmazunk teljesen pontosan, Mátinak teljesen igaza van. De van-e ebben időprofécia? Ugye azt mondtuk, hogy az ítéletről szól, és van benne egy időprofécia. Lapozzunk most Mózes első könyvéhez, és sokáig ott is fogunk maradni. Az 5. fejezethez. Mózes első könyve, 5. fejezet. 21. vers. Éle pedig Énok 65 esztendőt, és nemzé Matusélát, vagy ahogy mi nevezzük, Matuzsálemet. Tudjátok azt, hogy tehát meg van 5. fejezet 21. verse. Tehát élt Énok 65 esztendőt, és 65 éves korában született neki egy fia, akit Matuzsálemnek, maradjunk ennél a névnél, Matuzsálemnek nevezett. Azt tudjátok azt, hogy a Mózes első könyvében több mint 70-szer fordul elő olyan név, aminek jelentése van? Például Jákob és Izrael, vagy Ábrám és Ábrahám. Sőt, még Sárának is a neve, ugye a fejedelem azt mondja jelent. Tehát ugye a neveknek volt jelentése. És azt tudjátok, hogy mit jelent az, hogy a Matuzsálemnek a jelentése. Ugye két szóból áll, én tudom, elmondom a két héber szót, aztán aki otthon utána tud nézni, ez a mut and selah, ez egy összetett szó, és szótárakban meg lehet nézni, ez azt jelenti, hogy amikor meghal, ítélet lesz. Hát, született egy gyermek, akit úgy hívnak, hogy amikor majd meghal, akkor ítélet lesz. Ez egy elég furcsa dolog, nem? Általában nem így szoktak elnevezni egy fiú gyermeket. Tehát
majdnem megértem az üzenvizet.
Így van. Igen. Így van. Tehát Matuzsálem a nevében hordozta a profétai időproféciát, az időproféciát. Amikor mielőtt, hát én amikor meghalok, akkor utána az ítélet fog következni. Hát ez volt az ő neve, és ő ezt szerint élt. Egyébként a zsidó tradíció szerint 10 nappal előtte halt meg, és 3 nap az előtt, hogy a bárka ajtaja bezáródott volna. Tehát az özönvíz előtt. Tehát a Matuzsálem név volt az az üzenet, ami arra hívta fel az embereknek a figyelmét, hogy amikor ő meghal, akkor ítélet lesz. Most ha nyitva van még a Bibliánk az 5. fejezetnél, most ha van nálatok papír, meg szelúz, akkor az segít. Élt pedig Matuzsálem 187 esztendőt és nemzé Lámeket. Tehát hány éves korában született Lámek? Nem. 187 esztendős volt Matuzsálem. Most a Matuzsálem születésétől fogva 187 év telt el, amikor Lámek született. Föl kell hívni a 187-et. És mi van Lámekkel? Ez a 28 és 29. vers. Élt pedig Lámek 182 esztendőt, és nemze fiat, és nevezi azt Noénak. Tehát 182 esztendős korában született meg Noé. Tehát akkor a 187 meg a 182, 369 év telt el, amíg Noé megszületett. Hány éves volt Noé, amikor az özönvíz elkezdődött?
120.
Hány éves volt? 7. fejezet, 11. vers. Igen. Noé életének, tehát 7. fejezet, 11. verse, Noé életének pedig 600. esztedélyében, a 2. hónapban, a hónap 10. napján felfakadának ezen a napon a nagy mennyiség. Tehát volt egyszer 187, volt egyszer 182, és volt egyszer 600. Hány év? 969 év, amely Matuzsálem születésétől idáig bekövetkezett. Hány éves volt Matuzsálem, amikor meghalt? 5. fejezet, 27. verse. 5. fejezet, 27. verse. Nem kell találgatni. És lőn Matuzsálem egész életének ideje 969 esztendő. 10 nap.
Nem.
Tehát amikor... 10 nap. De születésétől? 969. Pontosan ugyanennyi. Ugyanennyi, csak itt 10 nap különbség van. Tehát 10 nap előtte halt meg. Tehát a Biblia azt mondja, hogy 969 éves volt, összeadtuk a születési dátumokat, vagy a köztelevő időket, az ödömvízik, az is 969 volt. Tehát ez egy profétikus név volt, amivel, mint ha én engem úgy hívnának, hogy hát most én nem tudom megprofétálni, hogy meghalok-e addig, vagy nem. De amikor Rajki János él, akkor majd nem sokára jön a gyógyítás és ítélet lesz valami, valami ilyesmi. Tehát, hogy a nevében hordozta az üzenetet. Tehát akkor volt egy proféta, aki hordozta az üzenetet, volt benne időprofécia, volt benne ítélet. Ki volt a második proféta, akit elhívott az Úr? Noé. Ugye Noé-nak a második Péter, második fejezet 5. versében találjunk Noé-ról egy feljegyzést. Azt írja Péter apostol a második levelének a második fejezet 5. versében. És nem sokára már lesz ilyen sok szám. Második vagy 5. versében. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noé az igazságnak hirdetőjét. Ki volt Noé? Vagyis más szóval proféta volt, nem? Tehát az Úr elhívott egy másik profétát, amikor maga az esemény bekövetkezett. És van itt még egy fontos dolog, tehát a 5. vers. Noé igazság hirdetőjét 8-at magával megőrizte, özönvízzel borítván el a... Nem? Erre a szóra emlékeztek még? Istentelenek? Ez volt Énoknak a proféciája. Emlékeztek? 5-ször van benne az istentelenek. Mondtam, hogy szegyezzétek meg. Tehát onnan tudjuk, hogy a Énoknak a proféciája az özönvízre is vonatkozik, hogy itt azt mondja Péter, hogy az istentelenek, de ugyanazt a szót használja, azoknak a világát ítélte meg, és elpusztította el. Tehát az istentelenek világával van összefüggésben, amit Júdás levelében olvastuk. Tehát Isten elhívta Noét, az ő idejében ez jelen való igazság lett, és volt még egy pont, hogy menekült-e meg maradék Noé idejében. Azok, akik bementek a bárkába, azok megmenekültek. Tehát nem mindenki halt meg az ítéletnek a folyamán. Akkor most már értettek az elvet, vagy gyakorlatban is megvan. Van egy proféta, mond egy időproféciát, ami ítéletet is tartalmaz. Amikor az idő eljön, akkor Isten elhív egy másik profétát, akinek üzenete megegyezik az első profétával, akkor az már jelen való igazság, és van egy maradék, akit megment az Úr ebből a helyzetből. Következő példa. Ábrahámnak az elhívása az egy fontos üdvösségtörténet esemény volt. Két negyed évet tanultunk ugye a hit általi megigazulásról. Ábrahám, ki volt Ábrahám? Ábrahám egy hívő katya volt, sok mindent elért, de volt a proféta. Tehát ő egy híres ember volt, hittek a hívőknek az atya, majdnem feláldozta, egy fel akart áldozni a fiát, meg is tette volna, de volt, igen, Melinda?
Azt az ígéretet kapta, hogy megkapják azt a magban.
Igen. Igen. De van a Bibliában egy ige, amely kifejezetten bizonyítja, hogy ő az volt. A 20. fejezetig lapozzatok előre. Ugye, Ábrahám az egy nagyon pozitív személyiség. De azért voltak fogyatékosságai, nem? Feleségével kapcsolatban. Ugye egyik az ott volt a fáraó udvarában, a másik meg a Abiméleknek az udvarában. Ugye amikor féligazságot mondott, de a féligazság az hazugság. Most a második esetnél vagyunk, a 20. fejezetnek a 7. versében. Kapott egy figyelmeztetést Abimélek, a 7. vers. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert proféta ő. Tehát a Biblia néven nevezi, vagy megnevezi, hogy igen, Ábrahám egy próféta volt. Aztán ugye itt tovább a vers beszél arról, hogy akkor, ha nem teszed meg, akkor mi történik. Kapott-e Ábrahám a próféta egy időproféciát? 15. fejezet, 13. vers. És a 14. vers. És mondd-e az Úr Ábrahámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják, nyomorgatják őt 400 esztendeig. És gondoljátok, hogy ezt Ábrahám megtartotta magába, ha proféta volt? 15. fejezet, 13. vers. Tehát megvan. Tudván tudja, hogy a magod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őt 400 esztendeig. És van ebbe ítélet? A időprofécia megvan. Következő vers. De azért azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem én. Tehát megvan az időprofécia, megvan az ítélet, és annak utána kijönnek nagy gazdasággal, így fejeződik be a 14. vers. Tehát Ábrahámnak volt egy üzenete, ő proféta volt, tartalmazott egy időtartamot, tartalmazott egy ítéletet az időtartamnak a végén, de Ábrahám nem élte ezt meg, 15. vers egy hosszú, te pedig elmény a te atyaidhoz békességgel, és eltemettet el jó vénységben. Támasztotta az Úr egy másik profétát, amikor a 400 éves profécia a lejárathoz közeledett. Igen, Mózes. Ki volt Mózes? Kérdés ugyanaz, mint Ábrahámnál. Egy királyfi volt, nem? Egy herceg. Aztán volt pásztor, aztán ki volt még? Vezér. És proféta? Ezt honnan tudjuk? Kérem a Bibliából a választ. Hoseás könyve. Könnyű megtalálni, mert Dániel könyv után következik. Igen, de most nézzük meg, tehát a Hoseás könyvét, az is segít ebben, 12. fejezet 13. verse. Olvashatom? És proféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból, és proféta által tartatott meg. Tehát volt egy proféta, aki a 400-as év, tehát időprofécia végén, vagy előtte megjelent, aki ugyanazt az üzenetet hordozta, vagy mondta, vagy aszerint élt, amit Ábrahám mondott. Vezetette ki Mózes maradékot Egyiptomból. Elég nagy maradékot, nem? A özönvízhez képest elég sokan voltak, akik kimozdultak. Viszont az ítélet bekövetkezett Egyiptomon. Emlékeztek a hét csapásra, emlékeztek, amikor a tenger összezáródott, tehát az ítélet is megtörtént, de volt egy maradék. Emlékeztek arra, hogy miért kellett vérrel megkenni az ajtófélfát? Igazából az volt az ítélet, nem?
Igen.
Az első szülötteknek a halála, és azok maradtak meg csak, a maradék maradt csak, akik hitben elfogadták azt, amit Isten üzent. Akkor ez így eddig megvan, ugye? Mehetünk tovább. Egy kicsit tovább fog tartani, mint 12, akinek gondja van, akkor... A babiloni fogság az jelentős esemény volt? Jeremiás könyve 25. fejezet, 11. és 12. fejezete. Azt hiszem, hogy Jeremiás proféta, Jeremiás 25, 11, 12. Mondom, ezt nem kell bizonygatni, hogy Jeremiás proféta volt. 25, 11, 12. Valaki elolvasná, és addig tudok inni egy kortvizet. Tehát Jeremiás 25. 11, 12.
És az egész föld tudtasága is csodában részben. Ez az?
Igen.
És a nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig, és mikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyon, és az ő népén, az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a kájzerei földön, és örökké való pusztaságát teszem azt.
Jó, tehát időprofécia van, 70 év, ítélet van, meglátogatom a babiloni királyon, az ő népén, az ő álnokságukat. Ugye ez volt az ítéletüzenet. Tehát van egy időtartam, és a végén van egy ítélet. A Jeremiás idejében ez jelen való igazság volt? Nem, mert ő meghalt, mielőtt a 70 év befejeződött volna. Tehát azt kell nézni. Tehát ő már akkor nem élt. Elhívott Isten egy másik profétát, amikor ez a 70. év az letelt. Dániel, 9. fejezet 1. és 2. verse, olvasom én, mert nekem ki van jegyzetelve. Dáriusnak az Ahasvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királyát tétetett vala a kárdeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát. Kinek a könyvét nézte itt Dániel? Amelyről az Úr igéjéről Jeremiás profétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Tehát Dániel Jeremiás könyvét olvasta. Ugye a 70. év, azt tudjuk, hogy 536-ban telt le. Volt ítélet Babilonon? Mi volt a felirat a falon? Így van. És azt is tudjuk, ugye, hogy hogyan foglalta el Círus Babilont, aki bevehetetlen városnak gondolta magát, és 10 évre való élelmiszer tartaléka volt, hatalmas falak, sose hitték volna, hogy elvezették az Eufrátesznek a vizét, és pont ott támadták meg, ahol nem is várták. El tudjátok azt képzelni, hogy amikor Círus bevonult a városba, akkor Dániel oda ment hozzá, és azt mondta, hogy üdvözöllek, Círus, már vártalak? Mert? Ésaiás 45, első 6 verse. Talán most már nincs időnk ezt végig felolvasni, de ott ugye megvan profétálva, hogy Círus lesz az, és a Dániel elmondta neki, hogy mielőtt te még megszülettél volna, Isten már téged néven nevezett, és elhívott azért, hogy az ő népének a maradékát hazaengedd és támogasd. Gondoljátok el, hogy egy akkori uralkodónak ez milyen jó eset, nem? Hogy van egy könyv, amiből már régen engem nevén neveztek, és ha Ezrás könyvének a első, második, harmadik fejezetét elolvassátok, milyen jó indulattal volt Círus, nem? Hogy adott neki mindent, a környező népeket felszólította, hogy segítsék. Tehát ez egy ilyen pozitív volt, hogy Dániel ott volt, várta őt, és Círus közreműködésével a maradék hazaindulhatott Jeruzsálembe. Tehát volt ítélet, ami betölt a babiloniakon, és volt egy maradék, aki hazatérhetett. Egyébként én olvastam Nagy Sándornak az önéletrajzát, több írótól is, és ugyan ez történt vele, amikor Jeruzsálemet el akarta foglalni, akkor a papok szépen a legdíszesebb ruhába fölöltöztek, kimentek, és elmondták neki, hogy egy profécia szól arról, hogy te jönni fogsz, és le fogod győzni Perzsiát. És ez Nagy Sándor hívőságának is nagyon jól esett, ugye néven van nevezve Görögország, emlékeztek Dániel könyvébe, és ezért nem foglalt el a várost, nem kellett adót fizetniük sem, sőt, még ajándékokat is adott. Csak azért, mert így várták őket. Ezt csak így zárójelbe tettem. Még van kettő.
Ez a magyarázatosnak is, hogy a Dániel ennyi birodalmat kiszolgált vezetőt.
Igen. Van még egy profécia, amit úgy hívunk, hogy a 77 vagy a 490 évnek a proféciája. Ennek csak az utolsó hetéről beszéljünk, és ez most egy kicsit részletesebb lesz. A 77-nek az utolsó hét. 3 dolog történt ebben az utolsó hétben. Mi volt, hogy felkenettetik a Mesiás, utána kiirtetik a Mesiás, és a hétvégén véget ér a próba ideje a zsidó népnek. Ugye? Ezek az események történtek ezen az utolsó héten. De mindjárt megnézzük részletesen is. Ugye ez volt, és volt egy ítélet. Hát ami a kereszten történt, ez egy ítélet volt, nem? Az volt a legnagyobb harc a sátánnal, a bűnnel való leszámolás. Volt a másik profétia, aki ezt hirdette, mielőtt Jézus Krisztus elkezdte ez a munkáját? Keresztelő János. Ki keresztelte meg Jézust, amikor a felkenettése történt erre a munkára? Keresztelő János. Mit mondott, hogy hogyan mutatta be a keresztelő János Jézust, amikor mielőtt megkeresztelte? Tehát ezzel utalt a középső eseményre, ugye? A kereszt halálra, azra, aki elveszti a világnak a bűneit. És a harmadik, hogy is volt ez, hogy majd a zsidó népnek itt a kegyelmi ideje lejár. Ehhez el kell olvasnunk a keresztelő Jánosnak az ige szolgálatát, Máté evangélium a harmadik fejezetéből. Evangelizációt. Inkább így mondom. Máté 3, 5. verstől. És akkor ki méne ő hozzá Jeruzsálem? Várok egy kicsit. Tehát Máté 3, 5. És akkor ki méne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke? És megkeresztelkednek ő által a Jordán vizében, vallást tevén a bűneiktől. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik. Mérges kígyók, fajzatjai, kicsoda intett meg titeket, hogy Istennek elkövetkezendő haragjától megmenekedjetek. Ez egy evangelizáción egy kedves vendégfogadás. Jönnek le a vendégek, és egyrésztének azt mondjuk, hogy na, ti viperák, ti mit kerestek itt az evangelizáción. Hát ugye itt jöttek azok, akik még nem azok voltak, de így fogadta őket, ez volt a módszere. De menjünk tovább. Tehát 8. vers. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Gyerekek kimentek. Mi kell a gyümölcs terméshez? Mintelem a gyümölcs. Fá, vagy bokron, ugye? Tehát kell egy fa. 9. vers. És ne gondoljátok, hogy így szólhatok magatokban, Ábrahám, a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy Isten emekövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vetetett. Itt a fa. De előbb még nézzünk, menjünk vissza a 9. vershez. Ők azt gondolták, hogy mivel ők Ábrahám fiai, ezért nekik biztos a helyük. És azt mondja erre János, hogy Isten eme kövekből is támasztott fiat Ábrahámnak. Ezt tudjátok, hogy ez a kövek mit jelent? Ellen White azt mondja, Jézus életében, mindjárt felolvasom, hogy itt a pogányokra mutatott keresztelő János. És mindjárt felolvasom az idézetet. Ahogyan Ábrahámot kihívta a pogány népből, úgy hívhat másokat is az ő szolgálatára. Szívük talán olyan élettelennek tűnik, mint a sivatag köve, de lelke életre keltheti őket, hogy teljesítsék akaratát és beteljesedjen rajtuk ígérete. Jézus élete kiáltó szó pusztában részt most oldalt nem tudom megmondani. Tehát ahogy Ábrahámot is kihívta egy pogány népből, úgy másokat is, akik olyanok, mint a sivatag köve. És egyébként ezt más olvasható, hogy a zsidók, ugye ők nagyon utálták a pogányokat, meg a rómaiakat, és úgy hívták őket, hogy disznók, meg kutyák, ami utálatos volt számukra, és mivel az ő szívük ilyen kőszív volt, hívták őket köveknek is. Tehát ott a farizeusok nagyon jól értették, hogy János kire mutat. Rámát ezt írja, hogy tudták, hogy arra mutatott, hogy ugyanúgy ők is átlátozhatnak. Ez egy profécia volt az Ábrahámnak az új gyermekei. És a 10. versben a fejsze immár a fák gyökeire vetetett. Ez kit jelkép ez a fa? A zsidó nemzetet. Jézus ugye erről két helyen is beszél. Azt még hagyd mondjam el, hogy János 6 hónappal korábban kezdett prédikálni, mint Jézus, ez majd az idő miatt lesz pontos, hogy ezt felírhatjátok a fél évet, a 6 hónapot. Nézzük meg Lukács 13. fejezetnek a 6-tól a 9. itt tartó verseit. Lukács 13, 6-tól 9-ig. És Jézus példázatot mondta, van egy embernek egy fügefája, szőlőjébe ültetve, és elmérne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És imé mondta a vincellérnek, imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt! Miért foglalja a földet itt hiába? Is hiába. Azt pedig felelvén mondani neki, Uram, hagyd békét néki még ez esztendőben, még körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Tehát van egy fügefa. Mióta nem terem gyümölcsöt? A kronológusok, akik kiszámítják Jézus életének az egyes részleteit, azt mondják, hogy 2,5 éve szolgált Jézus, amikor ez a példázatot elmondta. Plusz 6,5 év keresztelő János. Tehát 3 éve hangzott már a felhívás. A kegyelmi üzenet. És azt mondja, hát ki a fügefa? A szőlőskert az a világ, ugye? Benne van a fügefa, az Izrael, a tulajdonos Isten, és ki a vincellér? És azt mondja, hogy még egy évet kérek. Mikor halt meg Jézus? Egy évvel később. Azt mondja, hogy még egy évet kérek, és én mindent meg fogok tenni ezért a népért, hogy megtérjenek. És mi történt később, amikor eltelt az egy év? Találkozunk még egyszer a fügefával. És mikor másnap visszamegy Péter, és látja, hogy elszáradt. De tudjátok, hogy hogy van a Bibliában? Elszáradt gyökerestől. Nekem van egy fügefám, volt, és sokszor elfagyott, de a gyökeréből mindig kijött egy... Tavaly volt a mínusz 26, és a gyökere is megfagyott, kiszáradt. Ugye a fagyás az a gyökér kiszáradásának, mert nem tud vizet fölvenni a gyökér, és ezért kiszárad. Tehát a fagyhalál egy növénynek az a kiszáradásnak a halála. És tavaly nem hajtott ki már. Tehát Jézus oda megy a fához, csak leveleket talál, és nincs gyümölcs. Tehát János azt mondja, hogy teremjetek megtéréshez idő gyümölcsöt. Nincs gyümölcs, csak levele. Szép, pompás, minden csodálatosnak tűnik, de nincs rajta gyümölcs. És a halála előtt, tehát amikor az egy év letelt, akkor ott van a fügefa, megint a Bibliában ott állunk, meg gyökerestől kiszárad. Tehát most már nincs lehetősége, hogy újra termelődjön. Máté Evangélium 21. fejezetben ugye Jézus beszél egy másik példázatról, ami a szőlőskertről, emlékeztek? Amikor elküldi az ő követeit és a profétáit, nézzük meg akkor, 21. fejezet, Máté 21. A 33. verstől. Egy más példázatot is halljadok. Vala egy házigazda, aki szőlőt plántált, és gyepűvel körülvevé sajtót ása bele, és tornyot építe, de kiadász munkásoknak, és elutazik. Ki a föld, a szőlőskert? Istené, ugye? Munkásoknak adta, tehát ott volt egy nép, aki rábízta az üzenetet. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett volna, a gyümölcsnek az ideje, megint itt vagyunk, elküldi szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogan az ő szolgáit, egyiket megverik, a másikat megölik, a harmadikat pedig megkövezik. Kik ezek a munkások? Mi volt a sorsuk? Ezt most kérem, hogy megint jegyezzétek meg, mert vissza fogunk térni. Ez a proféták sorsa. És a munka, igen, ez volt a babiloni fogságig. A babiloni fogság után ismét küldje más szolgákat, többet, mint az előbb, és azokkal is úgy cselekedjenek. Utoljára pedig elküldi azokhoz a maga fiát, tehát megszületett Jézus Krisztus, ezt mondván a fiamat meg fogják besülni. De a munkások meglátván a fiút mondanak maguk közt, ez az örökös, jártek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségén. És megfogván őt kivették a szőlőn kívül, és megölik. Mikor azért megjöjjön a szőlőnek, Uram, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mint gonoszokkal gonoszul elvesztő őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak. És kik azok? Az a lelki Izrael, nem? Tehát a test Izraelnek itt vége volt, mikor megölték Jézus Krisztust. Ugye ez a mindjárt szembe jut. Segítsetek már, ki volt az? István megköbzelése, igen. István megköbzelése, ugye 3,5 évvel később, és ott van a hétnek a vége. És kiadja másoknak. Kiadja a lelki Izraelnek. Keresztelő János tehát beszélt a harmadik pontról is. A fák gyökere kivágásáról. Jézus hívott ki maradékot? Ott voltak 120-an a felházban, és utána megvoltak több ezren. És akkor az utolsó példa. Ezt most kicsit vejettek levegőt, de nagyon kell figyelni. Van még egy proféciája Dánielnek. A 2300 éves profécia. A 2300 éves proféciának van időtartama? Van benne ítélet?
Igen.
Méghozzá egy... Ugye? Az egész világról szóló ítélet. Ez jelen való igazság volt Dániel idejében?
Nem.
De ha ezeket végig gondoljuk. Ugye a Dániel könyve be volt pecsételve sokáig. Aztán ugye megnyílt. De gondoljátok azt, ha az eddigi dolgokat végighallgatva, hogy a 2300 év végén kellett lenni, Isten elhívott egy prófétát, aki ugyanazt prófétálta, mint az első próféta. Hát aki a szentélytanának és az ítéletnek a...
Tehát
kellett, akinek az életében jelen való igazság lett? Hát elég halkoltak el, de eddig mindig az volt, hogy kellett lenni egy prófétának abban az időben, amikor a proféciának a vége közeledik, előtte, alatta, néhány nappal, néhány évvel, ilyen többféle, aki ugyanazt hirdeti, mint az első proféta, és az ő életében ez jelen való igazság. Tehát most az 1840-es éveknél tartunk. Találunk ott profétákat? Tudjátok azt, hogy az 1840-es évek elején és közben indult el a mormonizmus? Tudjátok azt, hogy Joseph Smith, amikor megtalálta az aranytáblákat, ez csak néhány kilométerre van attól a ponttól, ahol Edzom Hiram látta a látomást a mennyei szentélyel kapcsolatban? Hogy tévedtek, nem a föltelme. Néhány kilométerre van lépve. Tudjátok azt, hogy ezek, akiket most felsorolok, ezek között, az alapítók között nagyon sok nő volt. Nem férfi, hanem nő. Mindjárt mondom, hogy mi volt még. Volt a Christian Science, ugye ez a, nem tudom most pontosan magyar, de menjünk tovább, a New Age. Helena Blavatsky, ez is egy asszonynak a spiritizmus, Fox nővérek, pünkösdizmus, Margaret MacDonald, Jehova tanúi, spiritizmus, Fox nővérek.
Igen.
A New Age is nő volt, Helena Blavatsky, egy lengyel hangzású név volt, nem tudom pontosan, de interneten meg lehet találni. Pünkösdizmus, szintén nő volt. Jehova tanúi, tessék? Margaret MacDonald. Majd odaadom még én egy jegyzetet. Jehova tanúi. Ez már nem nő, csak mondom, hogy sok nő is volt. Ezek a 1840-es évek. Evolúció, Charles Darwin. Marxizmus. Marx Károly. Mondja egy jó is.
Meg 1840-ben teljes esetben az iszlám.
Igen, meg az a Bahai vallás is akkor alapult meg, ami indiai eredetű. Tehát hosszú a sor. Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy melyik az a proféta, aki az igazi? Mi volt az elv? Hogy ugyanazt kell hirdetnie, amit az első proféta. Ellen White első 3-4-5 látomása miről szólt? Ellen White elkezdett prédikálni arról, hogy a Szent Háromság, vagy az egészségügyi reform, vagy a szombat, vagy a halottak állapota? Miről szólnak az első látomások? Ami történt 1844 után, hogy, hogy mi is kezdődik el, és hogyan tudunk eljutni Isten országa. Olvassátok el, ott van több látomás. Az elsőt azt ugyanannak az év decemberében kapta, és utána soroljanak a látomások, amelyek segítettek megérteni, hogy miben tévedtek. És hogy mi történik, és hogy Isten hogy vezeti az ő népét. Tehát abból a kétségbeesett állapotból emelte ki őket. Biztosít őket Jézus szeretetéről, vezetéséről. Tehát az az egyik legfőbb bizonyíték, hogy ugyanarról beszélt, ahhoz kapcsolódott, ami az első prófétának az üzenete volt. Mi a második bizonyíték arra, hogy Ellen White... még egyet. Hogy miért volt ilyen sok mozgalom, ami megindult akkor?
Az igazi
felelet. Az ördög egy... vannak olyan városok, vagy választókörzetek, ahol a Fidesznek a többsége nem biztos. Mit csinált? Ha volt egy ellenzéki jelölt, aki mondjuk példaként Szabó, akkor ilyen kamupártakból csinált még 13 másik Szabót. És akkor, aki jelölt lett. Most ember legyen a talpán, aki megkeresi, hogy melyik az a Szabó, akire szavazni kéne. Tehát valami ilyet csinált az ördög, hogy annyiféle tanítás, mozgalmat, mindent hozott, hogy nehéz legyen megtalálni a másikat. Tehát Ellen White egyrészt azért igazi, mert a tanításai az Dániel 8 fejezetéről szóltak, Dániel 8.14-ről. Hogyan fogadják az adventisták Ellen White-nak a üzenetét? Mostanában. Nagyon sokan mellőzik, kritizálják, ellenoldalak vannak az interneten, nem is olvassák. Nem tudom, hogy... Régen is volt, persze. Ez a kezdetektől volt. Ez kezdetektől így volt. Mondjatok egy prófétát a régi időkből, akit szerettek és tiszteltek és minden szaláták. Ez is egy utalás arra, hogy Isten profitálja. És gondoljátok el, hogy még az adventi nép között is milyen sok kritikusa van. Mondjad meg. Igen, ennél az ítéletnél is volt egy maradék. Tudjuk azt, hogy egyrészt a nagy csalódás után is van egy maradék, de van egy maradék nép is, akit Ellen White, tehát volt egy maradék, amit Ellen White vezetésével megalakultak az a kis csoport, de van egy maradék nép, amit egész Jézus eljövetelőig meg lesz, és ahova Jézus oda gyűjti az embereket. Tudjátok, hogy miért nem szeretik Ellen White-ot sokan? Mert személyes megújulásra hív, mert megtérést szeretne, arra bátorít, rámutat a hibáira, elmondja, hogy változnunk kell, elmondja, hogy hogyan lehetünk boldogok Jézus Krisztusban, mit kell ahhoz tennünk, és ezért inkább félreteszik őt, mert nem akarnak megváltozni. És ezért inkább ne olvassák, hogy a lelkiismeret ne vádolja őket. Szóval minek van itt most az ideje? Menjünk vissza az elejére. Mi történik akkor, hogyha egy nép a proféta üzenetét nem veszik a majam? Mert rátok önti az Úr mély álomnak lelkét, és bezárt a szemeiteket, a profétákat, és a fejéteket, és a nézőket befedezte. Mi Laudécia jellemzője? Vak. És alszik. Tehát ébredjünk fel, és ez a mai napnak a felhívása, vagy tanulsága, hogy ébredjünk fel, és talán határozzuk el, hogy mai naptól fogva minden nap legalább egy negyed órát a Biblia tanulás nem félretéve előveszem a jelenvaló, a profétaság lelkének, nevezzük most így az írásait, és tanuljuk őket. Mert ha az utolsó időben néztük itt a sok-sok profétát, akik az utolsó időben szóltak, akik nem hittek Noénak, mi lett velük? Ugye? Tehát ha nem hisszük el, tehát nem fogadjuk el a vezetést, nem fogadjuk el Isten által küldött prófétának a vezetését, nagyon könnyen eltévedünk. Az első látomásban hányan lezuhantak? Mert a szemük nem ott volt, ahol kellett. Tehát nem a Biblia helyett, hanem mellett. De Istennek van egy speciális üzenete, van egy elhívott egy profétát, akinek van egy nagyon fontos üzenete. És ez az, amit követnünk, tanulnunk, olvasnunk kell. És akkor az Úr megőriz bennünket. Ma elég sokat beszéltünk a profitaság lelkéről. Kezdőinekünkben is két verszak is arról szólt, hogy Isten lelkéről volt szó. Vigyük el ezt magunkba, és ne legyen ez csak egy érdekesség, mert ez egy érdekesség, nem amit így most itt összeszedtünk dátumokat, időket, hanem az, hogy az Úr a végén elhívott egy profitát, és nekünk azért küldte el, hogy a segítségük legyen, hogy az ő vezetésével tudjunk haladni ezen az egyre bonyolultabb világon. Ezért ne tegyük őt félre, hanem olvassuk. Amen.